Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között a kozmikus mágnes előállításának titkáról. Akár hajpótlásra, akár vizsgálati célokra is használható fejlesztésről, a dekódoló algoritmusról, amely egy funkcionális MR vizsgálat segítségével képes megmondani, hogy az illető mire gondol, egy világrekordról, amely drónrepülésben dőlt meg, kutatási eredményről, mely szerint az aktív közösségi élet lassítja a szellemi hanyatlásunkat, valamint egy orvostudományi áttörésről, miszerint mesterséges véreret fejlesztettek tudósok. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Közel 200 kisbolygó radarméréseinek eredményét elemezték kutatók, erről az összegzésről hallhatnak elsőként. Összefoglaló elemzés készült földközeli kisbolygókról, a munka egy karib térségi ország obszervatóriumának radaros mérésein alapul, és 191 kisbolygót mutat be. A radarmérésekkel nem csak az adott kisbolygó méretét lehet meghatározni, hanem a tengelyforgását is, és 110 esetben ahhoz is megfelelőek ezek az adatok, hogy a felszín tulajdonságaira lehessen következtetni belőlük. A felmért tömegből 37 kisbolygóról születtek igen részletes információk, és összevetették ezeket más módon, például vizuálisan vagy infravörösben megismert adatokkal is. Bár az obszervatórium radarmérései elsődlegesen a NASA bolygóvédelmi kutatásait szolgálták, az így kinyert adatok a későbbi kisbolygóbányászat miatt kereskedelmi értékkel is rendelkeznek, hisz vannak fémekben vagy épp jégben gazdagok ezek közt az égitestek közt. Ezeken túl a kisbolygók vizsgálata a naprendszer kialakulásáról is adatokkal szolgál. A mostani felmérés során két olyan földközeli kisbolygót is találtak, amelyek a radarjel jelentős részét visszaverik, ez pedig arra utal, hogy fémekben gazdagok lehetnek. Egy másik, szintén jelentős radarjel visszaverő égitest egy kettős kisbolygó, amelynek két tagja nagyjából azonos méretű és tömegű. Ez esetben a vizsgálatok arra utalnak, hogy a felszíne alatt lévő jég miatt ver vissza sokat a radarjelből. Az obszervatórium radarméréseinek felbontása elérte a 7,5 métert pixelenként, ezzel pedig egyedülálló volt, kizárólag radarral lehet ilyen minőségben információkat gyűjteni egy égitestről a földi megfigyelések alkalmával. Bár a világ legjobb bolygó tudományi radarja már nem üzemel, a korábban kinyert adatok még egy ideig munkát biztosítanak a csillagászok számára. Összefoglaló elemzés készült földközeli kisbolygókról, az erről szóló kutatást ismertettük az imént. Megfejtették a kozmikus mágnes előállításának titkát, erről adunk hírt a következőkben. Szabadalmaztathatják azt a technikát, amellyel ritka földfém ötvözetek nélkül lehet szupererős mágnest előállítani. A ritka földfémek kiváltásának kulcsa a világűr körülményei között keletkező kozmikus mágnesek. Az anyag egy vasnikkel ötvözet, amely évmilliók alatt lehűlve különleges atomi szerkezetbe rendeződik. Amikor a brit és osztrák kutatók foszfor hozzáadásával módosították az ötvözetet, az anyagban ágas szerkezetek keletkeztek, ezek belsejében bukkantak a kristály szerkezetre. Mint kiderült, a kozmikus mágnes a foszfor mennyiségének gondos beállításával több mint 10 nagyságrenddel gyorsabban alakul ki. Az eredmény önmagában olyan meglepő volt, hogy a kutatók szerint újra kell gondolni azt az elméletet is, hogy az ilyen meteoritok évmilliók alatt jönnek létre. A fejlesztéssel olcsóbbá válhatnak a szélturbinákba és elektromos autókba épített különleges mágnesek. Ritka földfém ötvözetek nélkül lehet szupererős mágnest előállítani, erről a szabadalmaztatás előtt álló technikáról számoltunk be az előbbiekben. Hamarosan a vulkánok kitörésének előrejelzéséről kaphatnak információt. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Vulkáni infrahang könnyítheti meg a kitörések előrejelzését. Ezzel a kutatással folytatjuk műsorunkat. A tűzhányok produkálta infrahangok segíthetik a szakembereket a közelgő kitörések előrejelzésében. A magma mozgása egyes vulkánokban a hangszerekhez hasonlóan képes hangokat produkálni. Bár a hangok egy része az ember számára is hallható, az energia elsöprő többségben frekvencia küszöb alatti infrahangot hoz létre. Speciális mikrofonok elhelyezésével mégis kihallgathatók a vulkánok, így a kutatók felhasználhatják a hangjukat a viselkedésük megértéséhez. Három aktív vulkán vizsgálatán alapuló kutatási eredmények arról árulkodnak, hogy az infrahangok segítségével a vulkán sekélyen elhelyezkedő magmatározóját, illetve kürtőjét lehet felmérni, valamint azt, hogy miként mozog ezeken belül a kitörés előtt a magma. A magmaoszlop tetején kialakuló robbanások keltette hangok visszaverődnek a kráter tetejéről, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy harson a belsejében is lejátszódik ez, ám itt sokkal nagyobb léptékben. Amikor a magma felfelé emelkedik a kürtőben, csökken a távolság a magmaoszlop teteje és a kráter közt, ennek hatására pedig változik a kiadott hang magassága, hasonlóan ahhoz, amikor visszahúzzák a harson a kihúzatát. E változásra fülelve nyomon követhető a magma mozgás, ez pedig több órával előre figyelmeztethet egy közelgő kitörésre, ami hatalmas különbséget jelent a vulkán közelében élők vagy arra járók számára. Vulkáni infrahang segítheti a kitörések előrejelzését, erről számoltunk be az előzőekben. Működő hajhagymákat fejlesztettek sejtenyészetben, ezt a kutatást részletezzük a továbbiakban. Sikerült sejtenyészetben tökéletesen működőképes hajhagymákat nevelnie egy japán kutatócsoportnak. Az organoidok olyan speciális őssejtből létrehozott szövetkultúrák, amelyekben egy adott szerv funkciói viselkedése tanulmányozható a szerv miniaturizált változatában. Segítségükkel a szervek kialakulásától a betegségekig számtalan dolgot vizsgálni lehet anélkül, hogy állatot vagy embert kellene a kísérletekbe vonni. Japán kutatók most e módszert vették elő a hajhagymák, pontosabban először állati szőrtűszők kapcsán, és az ismert két szövettípust sejtközi anyagokkal keverten használták fel a hajhagymák létrehozásához. A létrehozott organoid rendszerben szinte 100%-os volt a hajhagymák kifejlődése, 23 nap alatt 3 mm-nyi hajszálat növesztettek az így létrehozott hajhagymák. A kutatóknak így nem csak a hajhagymák kialakulását sikerült megfigyelniük, hanem élőben követhettek olyan folyamatokat is, mint például a haj színét létrehozó pigmentek beépülése, s az emögött álló folyamatokat is megérthették. Az így létrehozott hajhagymákon a kutatók ellenőrző vizsgálatai alapján lehet tesztelni olyan gyógyszereket, amelyek akár a hajnövekedést, akár a pigmentek hajba épülését serkenthetik, vagyis kiküszöbölhető például a kísérleti állatok használata. Segítségével megérthetjük a hajat érintő betegségeket és ezek kialakulását. A kutatók a későbbiekben kifejlesztik ugyanezen organoid emberi hajra specializált változatát is, amelyen a hajnövekedést kezelő szerekkel kísérletezhetnek majd. Reményeik szerint a hajhagymákat tartalmazó organoidok segítségével majd lehet fejleszteni gyógymódokat olyan jellegű, rengeteg embert érintő problémára, mint a hajhullás vagy kopaszodás. Akár hajpótlásra, akár kísérleti, vizsgálati célokra is használható lesz az imént ismertetett fejlesztés. A folytatásban a dadogás gyógyításában segítkező robotokról lesz szó. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A tudomány mai állása szerint robotok segíthetnek a dadogás gyógyításában. A számítógépes alkalmazásokkal és programokkal ellentétben a robotok fizikai jelenléte sokkal hatékonyabb lehet a dadogás segítésében. A betegség nem csak a beszédzavarra van hatással, de rontja az életminőséget is, csökkenti az önbizalmat, pesszimizmushoz, szorongáshoz, stresszhez vezethet. Ha a terápia hatékony, az önkép javulni fog, az önbizalom megerősödik. Ebben segíthetnek a társasági robotok, amelyek kiválóan teljesítenek az ismétlődő feladatokban, programozhatók és adaptálhatók az egyes páciensek igényeihez. A fiatalok körében különösen népszerűek a robotok, amelyek szórakoztatóak és meglepőek is tudnak lenni, és bár nem helyettesíthetik a kutatókat, az ismétlődő feladatokhoz való türelmük és programozhatóságuk nagyon hasznossá teszi őket. Kevés a dadogásra szakosodott orvos, úgyhogy a robotok segítségével több gyakorlatra van idő, és több pácienssel tudnak foglalkozni. Bár a robotokkal való gyógyítást csak nemrég kezdték, már vannak ígéretes eredmények, például bebizonyosodott, hogy jótékony hatásúak az autista gyerekekkel való kommunikációban, eredményesen segítik a szociális készségek fejlesztését. Határozottan nő az érdeklődés a társasági robotok iránt, ahogy a bennük rejlő lehetőségek is. Ezek kiegészítik az egészségügyi ellátást, különösen a rehabilitációt. A dadogásra specializálódott logopédusok is jó ötletnek tartják a robotok klinikai segítségét. Egyetértettek abban, hogy a robot személyiségével kiegészítheti a terápiás tevékenységeket. Az interaktív robotok hatékonyabbak, mint a személytelen fejlett technológia, például a táblagépek vagy az okostelefonok. Egy speciális módszerről hallhattak az előbbiekben, mely szerint az interaktív társasági robotok vonzóak a fiataloknak, és hatékonyak akár a dadogás, akár az autizmus kezelésében. Rájöttek tudósok, hogyan lehet olvasni a gondolatokban, az erről szóló kutatást elemezzük a következőkben. Létrehozták amerikai kutatók azt a dekódoló algoritmust, amely egy funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat segítségével képes megmondani, hogy az illető mire gondol. A kísérlet során a kutatók MRI gépek segítségével mérték az agyban a véráramlás változásait, ahelyett, hogy a neuronok üzenetváltásaira fókuszáltak volna. A vizsgálat során az illető hangulatváltozásait mérték, miközben ők podcastot hallgattak. Az eredményeket megmutatták egy algoritmusnak, hogy megtanulja, milyen témánál milyen változás áll be az agyi véráramlásban. Az eredmények ígéretesnek bizonyultak, a gép ugyanis képes volt kikövetkeztetni, mikor érzi magát az alany nagyon jól. A kutatást végző egyik tudós szerint ugyanakkor a rendszernek még vannak hiányosságai, ilyen például az, hogy gyakran összekeverte a podcast, melyik szereplője beszélt és épp mit mondott. Ez annyit tesz, az algoritmus nagyon pontosan tudja, hogy mi történik, de azt már kevésbé, hogy ki csinálja az adott dolgot. Ugyanakkor az algoritmus tökéletesen olvasott az agyban, amikor a résztvevők néma filmet néztek. Ez azt sugallja, hogy az eredmények segíthetnek megérteni az agy különböző régióinak funkcióit, és azt, hogy miként segítenek bizonyos területek a világ értelmezésében. Egy tudós szerint, ha a keretrendszer kellően fejlett, rengeteg információ nyerhető ki az agyból. A kutatás megágyazhat a jövőben egy sokkal hatékonyabb agy-számítógép interfésznek, amelyek célja, hogy segítsék a beszélni vagy gépelni nem tudó betegeket. MRI vizsgálatok eredményét mutatták meg egy algoritmusnak, ami megmondta, hogy adott ponton milyen érzések fogalmazódnak meg az emberben. Erről a kísérletről kaphattak bővebb információt előző hírünkben. A továbbiakban a 170 km hosszúságú megapoliszról hallhatnak. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Soron következő hírünkben a 170 km hosszú, 200 méter széles és 500 méter magas megapolis építéséről számolunk be. Elkezdődött minden idők legfuturisztikusabb városának felépítése. 2017-ben jelentették be megalapítását, a látványtervek nyilvánosságra hozatala után azonban senki sem hitte, hogy a szaúd-arábiai városból valaha is valóság lesz, azonban kezdetét vették az építkezések. A megapolis három régióból áll majd, melyek együttesen egy teljesen új sztenderdet nyitnak meg arról, hogy hogyan is lehet a természettel és a technológiával összhangban élni. A legérdekesebb és legelképzelhetetlenebb fejlesztés egyértelműen a Vonal névre keresztelt projekt lesz. A 170 km hosszú, de mindösszesen csak 200 méter széles és 500 méter magas megapolis két egymással párhuzamos falból áll majd, amelyek között életre kel a természet a sivatag közepén. A grandiózus megakomplexum ugyan 170 km hosszan terül majd el, mindösszesen csak 34 négyzetkilométert foglal el, a föld alatti gyorsvasútnak köszönhetően pedig alig 20 perc alatt lehet majd a város egyik végéből a másikba eljutni. A régióban ez lesz az egyetlen közlekedési forma, persze a horizontális és vertikális liftek mellett, a komplexumból ugyanis minden nemű autó ki lesz tiltva. Szintén nem elhanyagolható részlet, hogy a város abszolút zéró kibocsátású lesz, tehát 100%-ban megújuló, legfőképp nap- és szélenergiát fognak felhasználni a működtetéséhez. Az élelmezést különböző vertikális farmok kiépítésével oldanák meg, míg a víz egyenesen a Vörös-tengerből érkezne, természetesen egy különleges eljárással először sótalanítva, majd a szükséges ásványi anyagokkal visszadúsítva. A kellő napfény, árnyék és friss levegő miatt sem kell aggódni a tervezők szerint, a gondosan kialakított mikroklimatikus környezetek ugyanis ezek tökéletes egyensúlyát állítják majd fel. A napfény bejutásáért elsősorban a tükrös homlokzat felel, de a kanyont is úgy tervezték, hogy a lehető legjobban használja ki a nap nyáron magas, télen pedig alacsony ívét. A tervek szerint az első lakók már 2024-ben beköltözhetnek a megakomplexumba, az építkezések azonban csak közel 20 évvel később, körülbelül 2045 környékén fejeződhetnek be. Elkezdődött a legfuturisztikusabb megapolis építése az imént ismertetett koncepció alapján. Világrekordot állított fel a különleges repülőeszköz, erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Világrekordot döntött drónrepülésben a Pekingi Egyetem hallgatói és kutatói által kifejlesztett pilóta nélküli ornitopter, a madarak szárnymozgását utánzó repülő, amely egy töltéssel másfél órán keresztül volt a levegőben. Az ezt megelőző ornitopter fajtájú drónok mindössze alig fél órán keresztül tudtak a levegőben maradni. Az egyetem sajtóközleményében tette nyilvánossá eredményét, mely a Guinness világrekordot igazoló dokumentumot is tartalmazta. Az ornitopter, mely annak köszönhetően marad a levegőben, hogy szárnyaival a madarak szárnymozgását utánozza, 1,6 kg-ot nyom. Szárnyfesztávja 2 méter, másodpercenként 10 méter tesz meg. A Pekingi Egyetem által fejlesztett és megépített drón eleinte 53 percen keresztül repült, némi optimalizálás után azonban javítani tudtak a teljesítményén. Az ornitoptereket több területen is hasznosítani tudják, ilyenek a Mars kutatás, a magas légköri repülőgépek tanulmányozása, de a reptereken a madarak távoltartására is alkalmasak lehetnek. Egy világrekord felállításáról adtunk hírt az előzőekben, amely drónrepülésben dőlt meg. Hamarosan a világ leggyorsabb cipőjét mutatjuk be. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
250%-kal gyorsabban sétálhatunk a világ leggyorsabb cipőjével, erről hallhatnak most. Elkészült a világ leggyorsabb cipője, amiben úgy lehet sétálni, hogy közben az elektromotorok segítik a haladást. Görkorcsolyához hasonló kiegészítőt tervezett és készített el cipőkhöz egy amerikai mérnökcsapat a kivitelező céggel karöltve. Kinézetre meglehetősen furcsa, képességeit tekintve azonban impresszív. A fejlesztők azt ígérik, hogy aki felhúzza, 250%-kal gyorsabban tud majd sétálni az átlagos tempóhoz képest, mindezt anélkül, hogy extra energiát kellene belefektetnie a mozgásba. Ez maximálisan 12 km per órát jelent, vagyis egy olyan sebességet, ami egy nagyon tempós futásnak felel meg. A fejlesztés úgy néz ki, mint egy pici kerekekkel felszerelt görkorcsolya. A különbség azonban e között és a hagyományos görkorcsolya között az, hogy ezzel nem csak gurul az ember. A szerkezetet használva ugyanúgy sétálni kell, mint rendesen. Az apró kerekeknek, valamint a beépített 300 wattos villanymotornak köszönhetően azonban az illető egy picit gurul is, emiatt pedig gyorsabban halad az átlagosnál. A benne lévő akkumulátor nagyjából 9 kilométerre elegendő energiát tud tárolni. További előnye a görkorcsolyához képest, hogy nem kell vele egyensúlyozni. A fejlesztők szerint az egész nagyjából olyan sebességet biztosít, mintha az ember egy a repülőtereken használatos mozgójárdán kezdene el sétálni, és használni is nagyjából ennyire könnyű. Az eszközben lévő számítógép folyamatosan figyeli a felhasználó sebességét, így az algoritmus kiválasztja a guruláshoz szükséges optimális sebességet. Az orrrész pedig ugyanúgy hajlik, mint egy cipőjé. Speciális görkorcsolyához hasonló kiegészítőről esett szó az imént, melynek segítségével gyorsabban sétálhatunk. Az aktív közösségi élet lassítja a szellemi hanyatlásunkat a következő kutatási eredmény szerint. A demencia az egyre idősebbé váló társadalom egyik nagy problémája, érdemes tehát megtalálni azokat a tényezőket, amelyek képesek lassítani a folyamatot. Egy kutatási eredmény szerint azok az idősek, akik szorosabb társas életet élnek közösségük szerves részeiként, azok esetében a szellemi hanyatlás tempója lelassul. Tanulmányukban a szerzők a világ számos különböző pontján élő idősek körében végzett felméréseket elemeztek, korábban az efféle vizsgálatok Európára és Észak-Amerikára koncentráltak csupán. Most viszont minden kontinensről származó adatokat vizsgáltak át, összesen mintegy 40 ezer fő részvételével készült kutatások eredményeit elemezték. Alapvetően azt találták, hogy akinek több társas kapcsolata volt, az lassabban hanyatlott szellemileg. Amikor egy idős ember mással együtt lakott és hetente járt közösségbe, találkozott barátaival, rokonaival, az jelentette a legfontosabb tényezőt a demencia lassításában. Az is nagyon fontos volt, hogy az idős sose érezze magát magányosnak. A számítások szerint a világon 4%-kal lehetne csökkenteni a demenciában szenvedők számát, ha sikerülne az idősek társas életét felpesdíteni. A kutatók úgy vélik, fontos ezeket a tényezőket részletesen is megismerni ahhoz, hogy kiderüljön egyéni és társadalmi szinten pontosan milyen tettekre van szükség. Az előbbi tanulmány alapján az aktív közösségi élet lassítja a demencia kialakulását. A folytatásban választ kapunk arra a kérdésre, hogy a mosolygástól lesz jó kedvünk, vagy a jó kedv miatt mosolygunk. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Magyar kutatók bevonásával sikerült pontot tenni arra az évtizedek óta fennálló kérdésre, hogy a hamis mosolygás boldogabbá teszi-e az embert. Erre adunk választ a továbbiakban. Megvan a válasz arra a kérdésre, hogy a mosolygástól lesz jó kedvünk, vagy a jó kedv miatt mosolygunk. Egy nemzetközi tudós csoport magyar kutatók részvételével közel 4000 ember adatait elemezve igazolta, hogy a mesterségesen produkált mosoly valódi, természetes jókedvet idéz elő. Az 1960-as években azt találták, hogy a vidám arckifejezést utasításra felvevő emberek jobb hangulatról számoltak be, mint azok, akiket más mimika produkálására kértek. Ezt a hatást azonban a későbbiekben változó eredményességgel sikerült csak igazolni. Tudósok egy csoportja ezért kiterjedt vizsgálatba kezdett, hogy lezárja az évtizedek óta folyó vitát. A felmérésbe 19 országból csak nem 4000 embert vontak be, akiknek különböző feladatokat kellett végrehajtaniuk. Az első elemzések után a kutatók azt találták, hogy az örömtelibb arckifejezés növelte a jó kedvet. Ezt azonban az is okozhatta, hogy a semleges kifejezések után például az unalom miatt csökkent a boldogságérzet. Az ehhez hasonló zavaró tényezők kizárása és a megbízható eredmények érdekében a kutatók többféle mérést végeztek és minden feladathoz kontrollhelyzetet biztosítottak. A vizsgálat megerősítette, hogy a mesterségesen felvett vidám arckifejezés előidézi és fokozza is a jó kedvet. Az iménti kutatásból kiderült, hogy a hamis mosolygás boldogabbá teszi az embert. Új technológiát fejlesztettek ki tudósok, úgy viselkedik, mint az igazi, erről hallhatnak utolsó hírünkben. Mesterséges véreret fejlesztettek tudósok, amely segítségével képesek az élő vérerek szerkezetét utánzó anyagot gyártani. Egereken végzett tesztek során a kutatók azt találták, hogy az állatokba ültetett mesterséges ereket a szervezetük sikeresen elfogadta, a megfelelő helyeken pedig beindult az új sejtek és szövetek növekedése. A tudósok szerint mindez lehetővé teszi, hogy az anyag idővel úgy viselkedjen, mint az igazi vérerek. Nem ez az első alkalom, hogy mesterséges véreret gyártanak a kutatók, ám most először sikerült a termék ilyen jóra, természetesre. A tudósok szerint mindez azért is nagy eredmény, mert a jövőben így nem csak ereket, de akár szívbillentyűket is lehet majd készíteni. A megoldás különösen jó hír a gyerekek számára. Jelenleg szintetikus ereket kell beültetni a kisbetegekbe, ám idővel ezt újra és újra meg kell ismételni, mert a gyerekek kinövik azokat. Az új technológia jó alapot ad ahhoz, hogy egy folyamatosan növekedő és fejlődő eret ültessenek a páciensekbe. Mesterséges véreret fejlesztettek tudósok, erről az orvostudományi áttörésről számoltunk be. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk azzal, hogy összefoglaló elemzés készült földközeli kisbolygókról. Hallhattak arról, hogy vulkáni infrahang könnyítheti meg a kitörések előrejelzését. Megtudhatták, hogy robotok segíthetnek a dadogás gyógyításában. Beszámoltunk arról, hogy elkezdődött a legfuturisztikusabb megapolisz építése, valamint bemutattuk a világ leggyorsabb cipőjét, illetve kiderült, hogy a hamis mosolygás boldogabbá teszi az embert. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!